Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Ismét egy kis logisztika az elején, hogy leszünk így a húsvéti ünnepek kapcsán, hogy fogunk találkozni. Tehát jövő héten leszünk, tehát nagy kedden megtartjuk, és húsvét hétfő utáni kedden csinálunk egy szünetet. Egy húsvéti szünetet, jó? Én is kicsit megint csak hazamenjek kicsit szülőföldre, és akkor csak az az egy maradt ki, és utána folytatjuk. Tehát jövő héten nagy kedden találkozunk, húsvét kedjén nem. Jó?
Kiskedden ez csak így.
Melyiken?
Kiskedden.
Így van. Kiskedden. Ezt hívják kiskednek? Nem is tudtam. Nagyon jó. Kiskedden. Na, akkor urnabontás következik. Megnézzük, hogy feldolgozottsági adatokat. Ja, ez még meleg ez a kérdés, ez még friss, most dobták be. Nagyon kedves Renátó atya, mit szól hozzá, hogy van lelki
szennyeződés,
köszönöm szépen. És csodálkozunk,
hogy honnan
vesszük. A lelki szennyeződés?
Nem, hanem az, ami esetleg az embernek bejönnek sokszor gondolataiba a dolgok.
Igen?
És honnan való, a csodálkoznak, hogy ez ebben nekem még ez jut,
aha.
Azt mindenki maga gyűjtötte magának.
Ja. Egyet értem.
Ja.
Így van. Persze nyilván visszaadnám a diplomámat, ha csak ennyi lenne a válaszom, hogy ja. Tehát nyilván van több. Csak hogy magam is gondolkodom. Tehát nyilván, tehát a bennünk lévő gondolatok, ezek ugye a múltkori előadásra utal ugye vissza, hogy hajmeresztő dolgok lehetnek bennünk, és ugye itt ugye főleg azt a bűntudatot akarjuk magukról levenni, terés segítségével, hogy ezt bűnként éljük meg, az, hogy valami hajmeresztő gondolat a legrosszabb pillanatokban, vagy a legoda nem valóbb alkalmakkor jön a fejünkbe. Tehát, hogy ez egyszerűen bennünk van, csak itt annyi kiegészítés, hogy nyilván ezeket nem tudatosan szedtük mi össze, hanem hogy az egész életünk során, tehát ugye már ugye pici korunktól kezdve, magzati kortól kezdve érnek bennünket impulzusok, amik elrakódnak a tudatalattinkban, és vannak pillanatok, hogy azok tudatos szintre feljönnek. Tehát az a lelki szennyeződés, ez egyszerűen így működik, és ugye a lényeg, hogy nem szabad ettől megijedni, mert ez természetes. Igen.
Ezt gondolom tenni el, hogy itt van kérdés olyan, hogy az újság, meg a tévé, meg a média, meg egy ilyen dolog, hogy nem mindegy az ember, hogy mit néz, milyen dolgokat,
Minden
saját maga, mindenki maga okozolja, hogy esetleg
mondja. Ja, értem. Igen. Tehát ez is ott van, amikor nem csak, hogy azok a lelki szennyeződések vannak, amikről nem tehetünk, hanem valaki mondjuk tudatosan, tehát ebbe a média szennyezettségbe áll bele. Igen, tehát ez is nyilván ott lehet, hogyha túl sok impulzust engedünk be magunkba, akkor azok nyilván ott a tudatalattiba lerakódnak, és majd feljönnek nyilván. De természetesen itt nem is az a megoldás, hogy abszolút iktassuk ki például a médiát az életünkből, hogy ne érjen minket egyáltalán szennyeződés. Ahogy haladunk a lelki életben, ugye a lélek úgy lesz egyre szabadabb. Tehát, hogy igenis a hetedik lakás felé a lélek már annyira szabad lesz, hogy azt mondja, hogy én bármit meghallhatok, megnézhetek, igazából szabad vagyok, és be tudom engedni azt, amit be kell, és ki tudom zárni azt, amit ki kell. Tehát lesz itt egy ilyen szabadság. De természetesen attól még lehet vigyázni, hogy hogyan szennyezzük magunkat, így van. Tehát nem árt egy kis elővigyázatosság, hogy mit engedünk be magunkba. Ez teljesen jogos. Jó, menjünk tovább. Azt hiszem, ez a múlt havi kérdés, vagy múlt heti kérdés, ez itt maradt. Ugye ez az?
Ez alatta volt.
Alatta volt. Igen. Ez a múlt héten már, ezt én már azt hiszem már elmondtam. Jó, akkor megyünk tovább. Ellenség szeretet a címünk. Itt nem rossz akaróról van szó, hanem kifejezetten ellenségről. De jó, ez a különbségtétel, a kérdező különbséget tesz a rossz akaró és az ellenség között. Én azért, tehát mondhatjuk, hogy azért van különbség? Hát lehet, hogy nincs mindig különbség. Az ellenség, az a rossz akaró mi is, csak egy más típusú. Tőlem 60 kilométerre lakik, de az ellenségeskedés hullámait ide irányítja, megtalálja a módját. mindenfajta közeledésemet elutasítja. Na ez igen. Tehát, hogy 60 kilométerről én mit érzek, az jó, az lehet egy kicsit az enyém, de az, hogy a másikhoz, ha oda megyek és elutasítja a közeledésemet, na az egy megfogható. Családom is ócsárolja, nem semmiség, amit művel. Imádkozom érte, valójában elég ritkán, de hogy még szeressem is, igen, így van. Egyáltalán mi módon? Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Tehát, hogy amikor valakire ugye azt mondjuk, hogy mindent megtettem, és mégse. Tehát ugye akkor még nem lehet igazából ellenségről beszélni, amíg én el nem megyek vele a falig, ameddig el tudok menni. Tehát akkor beszélhetek úgy valakiről, hogy ő tényleg nekem egy rossz akarom, ha én azért mindent megpróbáltam előtte. Tehát próbáltam vele dialógusba kerülni, próbáltam valamit vele kapcsolatba kerülni. Ha ezt megtettem, és mégis visszautasítás, gyűlölet, harag, stb. Jön a másik részről, akkor bennem már könnyebben ott lehet egy ilyen lelkismereti biztonság, hogy de hát megtettem azt, amit én tudtam, és mégis ez a válasz. Tehát, hogy addig nem mondjuk olyan könnyen ki, hogy valaki ellenség, amíg én azért meg nem teszem, ami rajtam áll. Tehát ezt is tök kényelmes lehet ez is, hogy valakit gyorsan berakok az ellenség dobozba, nekem az úgy sokkal kényelmesebb, anélkül, hogy tényleg megtettem volna, ami még a hatalmamban áll. Tehát akkor jelenthetjük ki, hogy valaki, hát így idézőjelben ellenség, tehát rossz akaró vagy szeretetlen, amikor tényleg mindent megpróbáltunk, és mindenfajta közeledést elutasít, ahogy a kérdező írja. Családom is ócsárolja, tehát a környezetnek a hatása, hogy én akarom élni az evangéliumot, akarok Jézus tanítása szerint az ellenség szeretetben haladni, de a környezetemben nem segít. Igen, ez egy nagyon jelentős tényező, hogy így sokkal nehezebb. Imádkozom érte, valójában elég ritkán, de hogy még szeressem is, egyáltalán mi módom. Igen, tehát itt, hogy az ellenség szeretetről nem tudom, beszéltünk-e már, csak nagyon-nagyon fontos, hogy egy-két dolog, hogy az ellenség szeretet sosem azt jelenti, hogy szép érzelmeknek kell bennem lenni a másik irányt. Ez nem erről szól. Tehát ne azt várjuk magunktól, mert egy lehetetlent várunk magunktól, amikor azt mondjuk, hogy igazából az lenne a szeretet az engem elutasító felé, hogy lángolnia kéne a szívemnek érte, és szép emócióknak kéne bennem lenni értük. Ezt soha ne várjuk el magunktól, mert ez lehetetlen. Soha nem kell elvárni magunktól, hogy az lenne a szeretet az ellenségem felé, ha eszembe jut ugye az ő képecskéje, és ezt a arcnak a felidézését szép emóciók kísérik. Hát nem. Ezt nem is kell magunktól elvárni. Nem ez az ellenség szeretet. Az ellenség szeretet, ugye nyilván itt mindenképpen először is az, hogy imádkozom érte, hogy a kérdező mondja, igen, az mindenképpen nagyon fontos. És hogyan lehet még a szeretetet ugye kifejezni? Talán ezt már mondtam egyszer, de jó visszaidézni, hogy az ellenség szeretet mindenek előtt azt jelenti, hogy én nem süllyedek le az ő szintjére. Ez az első. Én nem úgy válaszolok neki, ahogy ő válaszolt nekem. Tehát a szemet szemér fogad fogér, ugye ezt tudjuk, hogy ez nem működik. Miért? Mert az a gyűlöletnek az ördögi körét fogja csak beindítani. Ugye ő behúz nekem, én arra egy még nagyobbat, ő arra egy háromszor nagyobbat. És így van az a háborúskodás, az ördögi kör, a gyűlölet csupán gyűlöletet szül. De természetesen ez az egyik véglet, hogy ugyanoda süllyedek, mint ő, ugyanolyan módon reagálok, ahogy ő én rám, ugyanúgy visszautasítom, ugyanúgy mindennek elmondom és ócsárolom, ahogy ő engem, ez a szemet szemér fogad fogér, ami egy ördögi kör, és senkinek nem jó. Persze ott van a másik véglet, amikor meghunyászkodom, és szinte igazolom az ő viselkedését. Azt mondom, hogy ugyan már, hogy nem is kell ezzel foglalkozni, jó van ez így, hát a keresztény embernek ezt el kell viselni, mindent, bármit velem megtehetnek, bármit mondhatnak, én meghúzom magam, és nem válaszolok sehogy se. Talán ez se. A középút valahol az, megint csak, ugye, ahogy Jézusnál szemléljük, hogy ő velem mi történt, amikor őt ugye például megalázták, ugye emlékszünk, ugye a katona, amikor arcul üti a passióban, és akkor mi történik, mit mond Jézus?
miért ütsz engem? Hogyha rosszat szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha nem, miért ütsz engem? Ezt látjuk, a középpontot. Tehát se nem üt vissza. Tehát ez az első, hogy én nem ütök vissza. Tehát Jézus nem üt vissza a katonának, de nem is lesz belőle ilyen üssetek, verjetek típusú áldozat, hanem azért tükröt tart neki, és megmondja, hogy figyelj, amit most tettél, az nem volt jó. Nem ütök vissza, nem teszem ugyanazt, amit te, de azért tudtodra adhatom valahogy, tükröt tarthatok, hogy amit tettél, az nem jó. Irántad való szeretetből, pontosan. Tehát az ellenség szeretet az egyik legnehezebb dolog, tehát hogy csak azt a bűntudatot vegyünk le magunkról, hogy szeretni az ellenséget azt jelenteni, hogy szép érzéseink vannak. Nem kell, hogy szép érzéseim legyenek. Haragudhatok! Ki mondta, hogy nem haragudhatok arra, aki engem elutasít? Ki mondta, hogy nem lehetek dühös arra, aki elutasít? Ki mondta azt, hogy persze, hogy lehetek dühös rá. Csak ez a dühöm, ez a haragom, ne azt szülje, hogy végül is oda süllyedek, mint ő. Azt ne szülje, viszont a haragom az ott lehet. És ugye tanultuk, nagyon fontos, a más szeretetlensége miatt bennem kialakult haragot valakinek ki kell mondani. Valahol ki kell csatornáznom, különben beteg leszek. Ezt nagyon kell tudni. Lelki és testi beteg leszek, ha bennem lévő harag és düh, amely mindenkiben, akármekkora szent legyen is, természetes módon kialakul a másik visszautasításának a láttán, ezt a dühömet és haragomat valakinek ki csatornázzam. Ha ezt nem teszem meg, beteg leszek. Nem annak a valakinek kell elsősorban, hanem erre vannak, hát akkor személyek, akikből ugye, reménykedünk, hogy Isten legalább egy olyan embert ad az életedbe. Legalább egyet, aki veled elfogult és szubjektív, ezt hívják barátnak. De ez lehet akárki, csak ne objektívkedjen most veled, hogy most tanácsadás. Nem, szídja velem együtt a nek a jét. Tehát, hogy mondjuk el mindennek azt az embert együtt, nyugodtan, és ez nem pletyka, ez nem megszólás, ez megosztás. A pletyka és a megszólás ott kezdődik, amikor ezt mindenkinek úton útfélen mondom, hogy az a valaki milyen. Az nem jó se nekem, se senkinek. Viszont ha egy-két bizalmasnak ezt a haragomat kiadom, akkor már is jut energiám még arra is, hogy imádkozzak érte, és hogy le ne süllyedjek arra a szintre, amin ő van. Tehát, hogy az ellenség szeretet valójában ebben nyilvánul meg, hogy megpróbálok szabad lenni tőle, szabadság. Tehát szabad próbálok lenni tőle, imádkozom érte, nem süllyedek oda, ahol ő van, és hogyha bármilyen jelét adná a közeledésnek, akkor tudok-e úgy viselkedni, mint a tékozló fiú apja? Én bevallom nektek őszintén, én például biztos nem tudnék. Tehát komolyan mondom, ez... Tehát, hogy most valaki most tényleg így visszajön, hogy na, most akkor tegyük már jóvá. Jól van, persze, de azért egy kicsit ott lenne legalábbis bennem, hogy na azért, ide figyelj már egy kicsit azért, te nagyon-nagyon-nagyon elcsűrtél azért pár dolgot azért. Kicsit beszéljünk már erről, de azért jó, utána megbocsájtok. Ez ugye nagyon-nagyon nagy nehézségünk, és tényleg emberileg igénybe vesz bennünket, hogy aki visszatér, vagy a közeledésnek jelét mutatja, az tényleg valóban nyitott szívvel úgy fogadjuk be, hogy a megbocsátással, és ezzel az elengedéssel. Nagyon-nagyon nehéz, de a hetedik lakásba fogja Teréz írni, hogy a lélekben ott megszületik az ellenség szeretet. Tehát ott lesz majd az erényünknek az a kiforrottsága, hogy tudunk szabadok lenni azoktól, akik nem szeretnek bennünket, tudunk értük imádkozni, és nem süllyedünk le oda, ahol ők vannak, és hogyha közelednek visszafelé, akkor pedig tudjuk őket irgalmasan visszafogadni. Ez életünk egyik legnehezebb dolga és kihívása. Azt tudni.
Vagy ha mit csináljunk akkor, amikor az ember megbocsánat, visszafogad, és újra kezdi utána.
Kockázat.
Már ilyen volt?
Persze. Kockázat.
Tehát, és ugyanúgy kezdődik. Ugyanúgy mondtam neki, hogy ne bocsátok, de újra kezdődik. És már a három lépés, vagy négy lépés, most már csak nem tudok más csinálni.
Igen. Tehát ez a...
Nagy kockázat.
Ez a kockázat éven, amit Isten is mindig bevállal. Hogy megbocsájt, visszafogadja, de bármikor megint elmehetünk onnan.
Sokszor engedségnek érzik azt, hogy a másik, hogy közeledik.
Igen. Úgyhogy itt, itt ez tényleg, igen.
Szabad valamit.
Persze, kérdezni? Persze.
Amitről eddig szó esett, én azt úgy értelmezem, hogy egy személyes kapcsolatokra vonatkozik. Nekem az a problémám, hogy ezt kiterjesztem, mert én egy nagyon, én egy magyar hazahonnány vagyok, hogy úgy mondjam.
Honanya?
Hogy ilyen nagyobb dimenziókban ez hogyan? Mert én vagyok egy ország, teljesen mindegy, hogy milyen ország, és engem megtámad egy másik ország. Elkezdenek bombázni, ugye erre már volt példa, akkor én azt tűrjem, ne üssek vissza.
Ez egy őrült probléma, így van.
Ezt el kell így fogadni, mert ha nem ütök vissza, akkor leteszem a fegyvert, és hogy gyertek, foglaljatok el, pusztítsatok el. Ha pedig visszaütök,
igen. Tehát ez valóban, tehát amit eddig mondtam, az a személyes dolog, és most így társadalmi, nemzetközi országok, stb. Között egy egészen más, hát igen, nagyon nagy vita van az egyházban is erről, hogy létezik-e az úgynevezett jogos háború, hogy létezik-e.
A marxizmusban azt tanultuk, hogy van ilyen háború, meg olyan háború,
igen.
De hát az, megáldják a fegyvereket, a háborúban menő szegény katonákat, megáldja a püspököt.
Tehát nagy vita van erről.
Gyilkolás.
Persze, tehát az egyház társadalmi tanításában az önvédelmi háború. Tehát az, hogy nem hagyom magam, nem hagyjuk az országot. És van ilyen, hogy jogos háború, tehát a régi egyházi tanításban sokkal erősebben ott volt, hogy van, és igenis. Most azért ez már sokkal árnyaltabb, de nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon-nagyon. Tehát, hogy az egyház mit mond erre? De persze, tehát...
Én mit gondoljam?
Igen. Nem tudom. Ez egy olyan, ami gondolkodni kell, de biztos, hogy, tehát nem tudom, társadalmi szinten, tehát hogy hagyni magunkat leigázni, az nyilván nem. És a tükröt se tudok tartani, mert lelőnek. Tehát nyilván akkor nekem belelőnek a tükrömbe. Tehát, hogy ott az, hogy viszont fölvesszük a kesztyűt, annak valóban valamilyen módon önvédelmileg lehet, hogy van helye. Igen. Egyébként a keresztes háborúkra pont ezt mondják, hogy ezek önvédelmi jellegű háborúk voltak. Sosem legalizáljuk ezért, hogy lehetett, meg jó volt, nem volt jó, de önvédelmi jellegűek, defenzívek voltak. És igen, tehát hogy ez a mai világban most ez hogyan történne, nehéz kérdés. Menjünk tovább. Jó, kedves atya, hogyan jött létre az első gonoszság? Gonoszság? Igen. Lucifer lázadása. Isten színe előtt éldegéltek az angyalok. Ott kinek és hogyan juthat eszébe? Torz? Eszébe? Eszébe. Rossz! Eszébe rossz! Hogyan juthatott eszébe valakinek rossz? Hogyan nem lehet kielégítő Istennel együtt élni? Nagyon jó a kérdés. Nem csak az embernek van szabad akarata? Mindjárt menjünk akkor hátulról, tehát nem csak az embernek, tehát nyilván az angyaloknak is van szabad akarata. Tehát Isten, akiket személyes lényeknek teremtett, tehát akik nem anyag és nem öntudat nélküli állatvilág, tehát akik személyes öntudattal rendelkező lények, azoknak van szabad akaratuk. Ugye a teológia tanítás szerint ilyen kettő van, az angyal meg az ember. Ez a kettő fajta van, akiknek van szabad akarata. De hát hogyan jött létre az első gonoszság? Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és ilyenkor sajnos semmilyen információ, semmi nem áll a rendelkezésünkre, hogy erre tudjunk válaszolni. Mindössze következtetni tudunk, mert a kérdező nagyon jó, tehát hova megyünk vissza időben? Az idő előtre. Tehát oda megyünk vissza a fantáziánkba, hogy még nincs megteremtve a világ, De Isten ott van, és ott vannak körülötte az angyalok, mint olyanok. És akkor most teljesen jó a kérdés, hát akkor most ott az ős bűn, a Ádám és Éva előtt, ami a Luciferék, meg a gonosz, meg az ördög, meg a többi, hogy akkor az most hogy van? Isten színe előtt éldegéltek az angyalok, és ott hogyan juthat valakinek eszébe rossz? Teljesen jó a kérdés. Hát nincs is róla kategóriájuk. Hát hol van ott a rossz úgy egyáltalán? Tehát olyanok, mint a halacska a vízben, az nem tudja, hogy van körülötte víz, csak a kiveszik belőle. Hogyan nem lehet kielégítő Istennel együtt élni? Tehát ez itt most tényleg le kell, hogy tegyem a, nem csak a kérdést, hanem a lantomat is ebből a szempontból, mert itt ez tényleg, és nem akarom ilyen olcsó válasszal elütni, de ez tényleg a misztérium. Tehát ez a titok, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehetett ez. Viszont azért egy-két dolgot tudunk mondani, azt mondhatjuk, hogy ha az angyaloknak is van szabad akaratuk, mert Isten őket se erőszakolja meg, tehát ők is dönthetnek bárhogy bármit, akkor föltételezhető, hogy az ember teremtése előtt is az angyaloknak megvolt az a szabad akaratuk, és valamilyen oknál fogva, na itt van az, hogy nem tudjuk, de az eredményt látjuk, de az eredmény, hogy van gonosz angyal, sátán, stb., már a teremtés könyve első lapján megjelenik. Tehát ez mutatja, hogy ott ő már ott volt. Tehát ő már akkor már ez megtörtént vele. A teremtés előtt, ugye itt ezek nagyon nagy szavak, de most kell, hogy valahogy gondolkodjunk ezen, hogy ő és az őt követők, megint ilyen dadogó szavak ezek, de hát most hogy mondjam el, döntöttek. Mert az biztos, hogy szabad akaratuk akkor is volt. De hogy miért döntöttek így? Mi váltotta ezt ki? Hogyan? Hogy a rossznak a tudata, hogy ők, hogy Istennel élnek együtt, és honnan tudják, hogy van rossz, de ez megint csak a szabadság misztériuma. Csak és kizárólag a szabadság misztériuma. Tehát ha Isten minden szemét, és hogy az angyalok is személyesek, ha viszont szeretetre teremt, akkor kénytelen őket és bennünket szabadnak teremteni. Kénytelen, mert szabadság nélkül nincs szeretet. Ha én nem vagyok szabad, én nem tudom a másikat szeretni, akkor csak egy gép vagyok. Te egy másik valakinek csak akkor hiszed el, ha szeret, ha a saját akaratából mondja, szabadon. Tehát az angyaloknak is szabadságuk volt, ez biztos, mert Isten nem robotoknak teremtette őket, nem gépeknek. És ha volt szabadságuk, visszaélhettek vele. Csak nem tudjuk, hogy hogyan, és mikor, és milyen módon történt ez, de ezt tudhatjuk, hogy ha szabadok, akkor megvolt a lehetőségük rá, hogy visszaéljenek vele. De hogy hogyan, milyen módon az tényleg titok. De a szabadságba benne van a pakliba, és Isten megkockáztatja ezt. Mert azt mondja, hogy ha gépeket teremtek, akik nem szabadok, akkor nincs is ott az a fájdalom, hogy valaki nemet mond. De az igen mondásnak az öröme sincs ott. Mert egy gép nem tud se nemet, se igent mondani. Ezzel szemben, ha Isten azt mondja, amit végül is mondott, hogy szabad lényeket teremtek, akik, mert benne van a pakliba, hogy nemet mondhatnak, de ezzel a kockázattal együtt van ott az a lehetőség is, hogy igent mondjanak, és viszont szeressenek. Na most Isten ezt bevállalta, és az angyalokat is így teremtette, szabadnak. És ők valamilyen oknál fogva valakik szabadsággal visszaéltek, mert lehetőségük volt rá. Bárki bármikor visszaélhet a szabadságával, pont ezt jelenti a szabadság. Nem erre való a szabadság arra való, hogy igen tudjak vele mondani. A szabadságnak az a rendeltetésszerű használata, hogy szeressek vele. De mivel szabadság benne van, benne kell, hogy legyen a nemetmondás lehetősége, mert ha ez nem lenne benne, az igentmondás lehetősége se lenne benne. Nagyon filozófikus, de azt hiszem, hogy ez azért nagyon fontos. Tehát ott a mennyországi idillben ott is megtörténhetett egy ilyen, mivel az angyalok szabadok voltak, és akkor megtörtént ez a dolog. Igen.
És ha akkor megtörténhetett, és hogyha mennyországban jutunk, és akkor velünk miért megtörténhetett?
Jaj, de jó. Én ezen gondolkodtam, és föladtam. Szuper a kérdés. Tehát, hogy például az, hogy akkor sok olyan gondolat volt, hogy akkor most az angyalok döntése örökre egyszer elcsúsztak, és akkor most már az örök pokol nekik? És ugye sok egyházatja mondta régen, hogy lesz egy ilyen nagy rekapituláció, hogy a sátánt is visszafogadja az Isten a mennyországba. A sátán is megtér, mindenki megtér. És ugye az egyház végig azt mondta, hogy nem, nem lesz egy nagy rekapituláció, mert ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy abban az időtlen állapotban elkövetett szabadsággal való visszaélésnek a következménye szintén időtlen. Ezt mondják. Tehát én is ott vagyok, hogy na ezek azok a titkok, hogy nem tudom. És pontosan ez az, hogyha mi szabadok vagyunk, és örökre szabadok maradunk, akkor a mennyországban nem dönthetünk úgy, hogy bocs, mégse. Inkább, hát pár év után már láttam mindent, meg jó, találkoztam mindenkivel, végül is unalmas, valamit csináljunk valami már. Ez egy tényleg egy nagy titok, hogy hogyan van az, hogy Isten sose veszi el a szabadságunkat, és mégis örök időkig mi vele fogunk akarni maradni.
De ez biztos, hogy nem veszi el a szabadokat, vagyis hogy ez valahol van.
Nem veheti el. Nem veheti el. Nem veheti el, mert az a személy voltunkhoz kell a szabad akarat, hogy szeressünk. És az a mennyországban is ott lesz. Csak teljesen megtisztulva, teljesen átalakulva, de ott kell, hogy legyen. Tehát ha elvenni a szabad akaratunkat, akkor... Ez logikus, igen, mert hogyha azt mondjuk, hogy a... Igen. Hogyha ez az a például a sátánnak a nemje, az időtlenségben, a végtelen időtlenségben hangzott el, akkor nyilván az érthető, hogy az egyház mély mondja, hogy ez egy végtelen következmény. És mi is ugyanígy, hogyha az időn és a téren túli mennyországi állapotban mondjuk ki azt az igent, akkor az úgymond, hát most hogy lesz, sublimálódik, ahogy mondja, így van, vagy így lefagyasztódik, de megmarad, mert az már az időtlenségre vonatkozik. És itt azért nehéz ez, mert testvérek, ez tényleg itt, hogy mi nem tudunk időn kívüli és téren kívüli világba gondolkodni. Az embernek az esze megáll, ezért ezek a titkok ilyen nehezek, mert nem tudjuk elképzelni, milyen az, hogy nincs idő. Mert mi csak úgy élünk, hogy telnek a másodpercek, és hogy valami érzések jönnek, mennek, tak-tak-tak, reggel, este, és nem tudunk kilépni abból, hogy milyen az, amikor ez nincs, és mégis van öntudatom, mégis tudom, hogy ki vagyok, mégis ott van a másik. Tehát ezért ez egy nagy titok, hogy akkor ez hogy lesz, de valószínű, hogy itt lehet egy valami fajta magyarázat, hogy ott ebben az időtlen és tértelen létállapotban az az egyszer meghozott igen, az már örökre szóló egyszer meghozott igen marad. De itt tényleg, úgy, ahogy Keresztes Szent János mondja, dadogunk, mint a kisgyerekek. Mert ezek azok a mennyei titkok. Hogy? Tessék már utána nézni, jó? Jövő alkalomra egy másfél oldalas eszébe, jó? És akkor majd én nem. Köszönöm. Van még kérdésünk. Mostanában többször hallani a szeretett láng lelki naplóról. A Mina beszélgetés volt a rádióban annak a hölgynek az unokájával, Kindelman Győző, tehát aki a Szent István Társulat vezetője is volt, és a Signum zenekar egyik énekese, akinek Szűz Mária üzent. Egyébként a hölgy, akinek Szűz Mária üzent, Kármeléta harmadrendi volt, úgy mondom. A fiatal ember elmondása szerint nagymamájának nem kép, hanem belső hang formájában nyilvánult meg Mária. Erdő Péter elismerte a jelenést. Jó ez a szó, hogy jelenés? A misztikus tapasztalatot. Igen, igen. De tudtommal nincsen egységes álláspont az ügyben. Te hogy látod a kérdést? Köszönöm. Elnézést a csúnya írásért, ahhoz képest ez volt még a legolvashatóbb. Szóval itt amikor, ugye, aki engem már ismer, az látja, vagy tudja, hogy én ezekről a fajta lelki naplókról, látomásokról miként vélekedek, sokszor kiszoktam rohanni ezeknek a kritizálásában. Valóban, tehát én Keresztes Szent János tanítványa vagyok, és ezt nem is akarom visszamondani sose, tehát én mindig azt mondom, hogy egyedül Jézus és egyedül az evangélium. Mária, názáreti Mária, ott van nekünk, semmi másra nincs szükségünk. Isten azt mondta, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem, Jézusban mindenünk megvan, ami kell. Na most, természetesen, attól még Isten adhat és adott is, úgynevezett magán kinyilatkoztatásokat. Természetes, hogy ezek rengeteg ilyen magánkinyilatkoztatás isteni forrásból jön. Miért? Hogy segítsen nekünk. Tehát Isten nem hagyott minket magunkra nyilván, hanem az idő, vagyis a kereszténység tényleg kezdete óta gondoskodik, vannak ezek a misztikus tapasztalatok, jelenések, lelkinaplók, ugye, hogy Keresztes Szent János ezeket kommentálja, ezeknek a legkisebb része jön az Istentől, ezeknek a legkisebb része jön a sátántól, a legnagyobb része a pszichénkből jön, mondja Keresztes Szent János. Tehát itt természetesen ezért van ez a szkepticizmus, hogy nagyon-nagyon sok ilyen lelkinapló látomás jöhet egy személyiség zavarból, egy ilyen vallásos mániából. Ez nagyon sokszor ki is derült. Éppen most például ilyen tegnapi ír, hogy nem tudom, ott Olaszországban, Brindisi környékén valami fiatal emberke látta ott minden nap Szűz Máriát, és akkor püspök kiírta, hogy sem teljesen hamis, senki ne menjen oda, mert ez egy személyiség zavar, ami ott történik, nem látomás és jelenés. Tehát ez megtörténhet. Természetesen mindig voltak és lesznek olyan magánkinyilatkoztatások és látomásos jelenségek, amiket az Isten küld. Persze, az egyház el is fogadja őket. Ugye milyen keveset fogad el az egyház? Tehát, hogy azért lássuk már, hogy hány ilyen jelenésről van regisztrációnk. 100 000-es nagyságrendű a beszámolók, hogy itt is, ott is jelenés mindenhol. Az egyház nagyon keveset fogadott el ezekből, pont azért, hogy jelezze, hogy nem ez a lényeg. Tehát tényleg Lourdes, Fatima, több, ezek valóban mondhatjuk, hogy hiteles dolgok. De még ezek is azért vannak, meggyőződésem szerint, hogy a hitben bennünket elindítsanak. Meggyőződésem, hogy ezeknek pedagógiai értékük van. Isten fölhasználja a pedagógiájában a mi hitünk gyermekállapotára nézve. Tehát a jelenések, lelkinaplóknak ez a természet fölöttiségét, ez a megdöbbentő misztikumát Isten adhatja. De miért? Hogy a hit útján bennünket beindítson, és meg vagyok róla győződve, hogy amikor már itt a negyedik lakásban Istennel közvetlen kapcsolatról beszélünk, nincs szükségünk jelenésekre és lelki naprókra már. Kezdetben szükség lehet, a hit nekem is, a Medjugorje az nekem is annak idején, hogy ilyen van, beindította a hitemet. De most már érzem azt, hogy nem adnak az üzeneteknek az olvasására, van szükségem ahhoz, hogy a hitem megmaradjon. Kezdetben indítónak, szikrának, és Isten ezért adja ezeket, hogy valami beindítson. Akkor van baj, ha valaki benne marad ebbe a pseudomisztikus világba, és nem fejlődik. És mert a fejlődésről van szó, valaki benne marad, hogy csak látomásokban, jelenésekben kimerül a lelki életem, az valahol megreked. Kezdetben jó, de aztán le kell vennünk a gyerekcipőt. Tehát a jelenések világa létezik, de gyerekcipőt, még egy cumi. Ez még tudjátok, a biciklin a két bótkerék. Kezdetben még tanulsz vele, addig kell, de utána már nem kell. Mert Isten közvetlen kapcsolatra akar megtanítani önmagával és Szűz Máriával is. Közvetlen kapcsolat. Hogy nem kell már a jelenés. Persze a jelenésnek a híre, hitemet megerősíthet. És persze gyöngülünk el néha a hitünkben, és jó ilyeneket néha hallani, csak azzal van baj szerintem, aki megmarad ebben a világban. És az egész lelki élet ebben merül ki, hogy jelenések, misztikus lelkinaplók, Jézus mit mondott? És mert Jézus ezt mondja, Mária azt mondja, és mondom, az evangéliumban ez ott van, mert engem azt érdekel, hogy az evangéliumban mondott Jézus. Tehát más forrás meg lehet nézni, és tudjátok mit? Isten maga természetesen nem sértődik meg azon, hogy akár egy egyház által elfogadott jelenést én elutasítok. Semmi baj nincs belőle. Az egyház kezdettől fogva tanítja, hogy ezekben nem kötelező hinni. Szabad. Lehetséges, de a hitünk lényegéhez nem kötelező. Tehát semmilyen bűnt nem követek el akkor, ha én azt mondom, hogy engem nem érdekel, még Fatima se. Például mondok egy elfogadottat. Semmi rosszat nem mondok vele, hogy azt mondom, hogy nekem az nem áll közel, ha valaki szereti, szereti, de nekem nem. Semmi bűnt nem követek el ezzel, mert ezek nem kötelezőek, ezek ilyen ajánlottak, és segíthetnek, és sajnos ugyanígy vissza is tudnak bennünket vetni. Tehát én mindig azt mondom, vissza az evangéliumhoz, vissza Jézushoz, vissza a názáreti Máriához, és hogyha ebben a visszatérésben segít bennünket a jelenés meg a lelki napló, akkor legyen, de csak egy ideig. És akkor most, hogy a szeretett láng, az egy igen, tehát tehát Erdő Péter bíboros úr elfogadta, én is olvastam, de most itt csak szubjektív véleményt tudok mondani, hogy nekem egy kicsit volt egy-két dolog, ami nehézkes volt benne az olvasáskor. Tehát, hogy ez a hölgy is, aki kapta, tehát nagyon-nagyon ez a nagyon aszketikus életet kellett élnie. Tehát Jézus mondja neki, hogy térdelj le, amikor imádkozol az étkezés előtt. Én ezektől mindig mondom, hogy uram, ez te, aki Kánában ott borozgattál, és akkor most ráparancsolsz erre a nőre, hogy térdelj le az étkezés előtt, nekem ez nem te vagy. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem ez az a Jézus, így csináld áldozatot a lelkekért. Nehéz, nekem ez nehéz. Ha valakinek ez a lelkinapló olvasása segít, és Jézussal való kapcsolatában segíti, legyen. Csak legyünk annyira szabadok, hogy amikor olyan mondatokba botlunk, ami zavar, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy uram, én ezt nem, akkor megyek vissza az evangéliumhoz. Tehát én ezt tudnám mondani, hogy szeretett láng, jó, el van fogadva, ha valakinek segít, ha valakinek nem. Csak nem kell megmaradni ebben a világban, mint olyan. Meg itt a szeretett lánggal nekem az volt mindig a kérdésem, hogy most mi az? Mert itt a lelki naplóba úgy kerül elő, mint valami olyan kegyelem, ami eddig nem volt. Ez nekem problémám. Hogy az isteni ige megtestesülése óta nem volt akkora kegyelem, mint a szeretett láng. Vigyázat, a szeretett láng, a lelki napló aztán mondja más helyen, az Jézus Krisztus maga. Tehát itt semmi újdonságról nincs szó. Minden jelenés, ami újdonságot állít, az evangéliumtól eltérőleg, azzal mi nem foglalkozunk. Tehát, hogy ez egy lehetőség, ez egy szép dolog, de egyáltalán nem kötelező. Ugye nekem ez a magánvéleményem erről. De valakinek segít, akinek nem, nyugodtan, szabadon lehet. Nem tudom, mennyire elfogadható ez a válasz. Menjünk tovább. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondolsz Mel Gibson Passió című filmjéről. Történeti hűség, karakterábrázolások, támadás érte, elsősorban amiatt, hogy a zsidók szerepét bemutatja. Köszönöm a választ, egyre sikamlósabb vidékekre evezünk, nem baj. Én azt a filmet nagyon jónak tartom, főleg a karakterábrázolások miatt. Tehát az, hogy ahogy Jézus megjelenik, ahogy Mária megjelenik, tehát a korhűség miatt, hogy a díszletek, a jelmez, stb. Nagyon-nagyon-nagyon korhű, és nagyon-nagyon megrendítő. A zsidók szerepe az olyan, hogy itt egy kicsit ugye, tehát itt, jó, ugye tudjuk, hogy Mel Gibson sajnos nem hogy konzervatív katolikus, hanem ultra tradicionális, szédevakantista, úgymond, akik ugye azok a katolikusok, akik azt mondják, hogy 12. Pius pápa halála után nincs pápa. Azokhoz tartozott talán az apukája Mel Gibsonnak, hogy akik azt mondják, hogy 23. János pápa az már eretnek volt, és nincs is pápánk, ma se. Tehát ez a nagyon ultratradicionális, amikkel még a moderált konzervatívok se értenek egyet. Tehát látjuk, hogy azért neki van egy ilyen szemlélete, és ugye az ultratradicionális egyházi emberek, vagy katolikusok véleménye a zsidóságról, ugye igencsak lesújtó, nem a II. Vatikáni zsinatot képviselik, és éppen ezért ebbe a filmbe beszüremkedhetett egy-két ilyen megjegyzés, sajnos. Hát igen, ezt tudni kell. Viszont amit nem szeretek a filmben, az, hogy úgy tűnik, mintha azt mutatná be, hogy Jézus a szenvedésének a mennyiségével váltott meg bennünket. És ez nem igaz. Tehát a szenvedésnek az ilyen tényleg fölnagyított ábrázolása. Tehát, hogy arról szól az egész, hogy hány liter vér folyt, és a vérnek a liter számával váltott meg minket Jézus. Ugye tanultuk, Jézus nem a szenvedésének a mennyiségével váltott meg minket, hanem a szeretetével, amivel azt a csomó szenvedést elhordozta, értünk. Tehát nem azért váltott meg, mert ő a szenvedésnek a mértékét betöltötte, és már annyit szenvedett, hogy ugye az atya azt mondta, hogy most már jó van. Nyilván ezt tudjuk, hogy milyen horror, negatív istenkép. Tehát Jézus a szeretet, és éppen ezért testvérek, Olvassuk a passiót az evangéliumban, hogy milyen rövid a passió. Néha két szó. Jézust megostorozták. És pont! És ennek oka van az evangélium hallgatásának, mert nem kell ragozni, hogy hányszor ütötték meg, oldalról, jobbról, balról, nem kell ragozni, mert nem a mennyisége számít a szenvedésnek, hanem az, hogy az Isten fiát megostorozták megalázó módon, de értünk szeretetből hordozta. Tehát az és Jézus elesett, hogy Jézust megfeszített, csak egy szó. Kivitték a Golgot egyére, és megfeszítették. Nem is mond semmit, mert ennek, ez azért ilyen rövid, mert nem a mennyisége a szenvedésnek az, ami megvált bennünket, hanem hogy ezt ő szeretetből hordozta el értünk. És a Mel Gibson film rámegy a szenvedés mennyiségének az irreális fölnagyítására, itt jön be, hogy a boldog Emmerich Katalin megint csak egy ilyen látomásos könyve, aki ilyen vastag könyvben ilyen részletesen írja le Jézus szenvedését, és a Mel Gibson ezt kvázi forgatókönyvnek használta. És mi van benne? Egy hibás teológia, mert azt mondja, hogy mivel Jézus az Isten fia volt, ezért ő ember feletti módon tudta a szenvedést elviselni. Testvérek, amikor emlékszünk a passióban, amikor Jézust először ott mennek a hídon, és az első ütést kapja, és ott már ilyen láncok által így lejön a hídról, és visszahúzzák. Én abban meghaltam volna. Az első botütésbe belehalunk mindnyájan. És az olyan nincs a világon, hogy Jézust órákon keresztül ostorozzák. És az, ami ott vele történik, és hogy ott, ahogy elesik, és még ott még mindig él, ilyen nincs. Ez fantázia. Jézus éppen olyan ember volt, mint mi, lehet erős testalkat volt, vagy lehet, mert Ács fia volt, oké, meg ő is gyakorolta ezt, de nem arról van szó, hogy mivel ő Isten volt, ezért ő emberfeletti szenvedéseket el tudott viselni. Tehát vigyázzunk erre, hogy ez nem. Tehát Jézus ugyanúgy átszenvedte ezt, mint mi, és nem volt arról szó, hogy órákon keresztül ütötték volna ostorral. Megkapta is azokat az ostorütéseket, amit a törvény jelenkor előír, meg ami most ott van nekik szokásban, nem órákon keresztül. Tehát a passió filmnek ez az egyik gyengéje, hogy a szenvedés fölnagyításán keresztül azt próbálja láttatni, hogy Jézus milyen sokat szenvedett, és ezáltal váltott meg, nem. Az evangélium az ellenkezője. Keveset ír róla, hogy láttassa, hogy nem a szenvedés mennyisége, és a feltámadás az meg túl rövid. Tehát az, hogy a végén ott most úgy föl kell, és hogy elmegy, hát... És ha valaki éppen elaludt a vége, azt nem is látja. Na, az egy másodperc. Túl rövid. Tehát azért ott ez egy picit lehetett volna még. Jó, akkor, hát a témánkba akkor belekezdünk ma este. De nem baj, megérte? Szerintetek? Jó volt ez? Jó, örülök. Szeretett láng miatt senki nem tért ki a hitéből? Jó. De valaki igen szóljon. Örülnek? Jó, akkor én is, rendben van. Na, menjünk tovább. Beszéljünk akkor még arról itt, hogy Teréz, ugye, tanít bennünket arra, hogy a fantáziánk, a bennünk följövő képek, nem azonosak mi velünk, ugye ezt a múltkor mondtuk. És ugye az imádságban hányszor bűnnek éljük meg, vagy az imádságon kívül is akár, hogy hajmeresztő képek, gondolatok, elszórakozunk, és akkor azt hiszük, hogy ez bűn, nem akarunk valamire gondolni, és pont azért gondolunk arra valamire. És akkor ugye ezt a lelki furdalást akarjuk magunkról levenni. Teréz így írja, 4. lakás 1. fejezet 10. pontban, miközben ezt írom, azon gondolkodom, mi történik a fejemben. Ugye Teréz? Tök jó, ugye, hogy írja? És a fantáziája most beleenged minket látni. A nagy lármáról, amiről az elején beszéltem, ez egy ilyen migrénes dolog. Tehát Teréznek sűrű fejfájásai voltak. És amely által szinte lehetetlenné válik, hogy megtegyem, amit megírni parancsoltak. Úgy tűnik, mintha sok bővízű folyó lenne benne, amelyek aztán lezuhannak, sok madár és madár füty, de nem a fülemben, hanem a fejem tetején. Ez egy ilyen National Geographic, éppen Teréznek a fejébe a természet film zajlik, és mivel régóta vagyok már ebben, lalala. Jó. És mi a lény? Tehát egyszerűen neki is zajlik a fantáziája. Zúg a feje, jönnek a gondolatok, kicsit úgy, mint ez nagyon sokszor velünk is megtörténik, de mi erre az ő hozzáállása? Ez az egész lárma nem zavar az imádságban, sem abban, amit mondok, mert a lélek megmarad a maga nyugalmában, szeretetében, vágyaiban és világos öntudatánál van. Tehát Teréz ugye megcsinálja ezt a bontást, hogy azt mondja, hogy azért, mert a fejembe zajlik a természetfilm, attól én még ott belül Istennel együtt vagyok. Mert Istennel nem az agyamba vagyok együtt, hanem itt belül. Itt a lelkemben, a szívemben valamilyen szimbólummal leírva. Tehát Teréz megérti ezt, hogy az imádságomat az se befolyásolhatja, hogy közben a fejemben egész más dolog jár. Attól én még tudatában vagyok az Istennel való együttlétemnek. Nem tudom, mondtam ezt a példát, hogy például lehetne ezt úgy szemléltetni, kis, infantilis, aranyos, romantikus kép, hogy a szerelmes pár a kandalló előtt andalognak és ülnek és egymást szeretik, a kis házikóban, az erdőben, és kívül meg zajlik a vihar. Veri a ablakot, a szél, meg az eső, meg majd leszakítja, de ott belül van egy béke. Ők ott belül vannak, és az meg kívül zajlik. Na ez lesz velünk is az imádságban, hogy bármennyire is az agyunk, a fantáziánk területén zajlanak ezek a jövésmenések, meg elszórakozások, ezek ellenére tudom, hogy én itt belül Krisztussal vagyok. Tehát az ima az beljebb zajlik, mint a fantáziám. Nem a fantáziám szintjén zajlik az ima, hanem beljebb. Én ővele vagyok, és ez minek a kérdése? Elhatározottság kérdése. Szándék. Vele akarok-e lenni? Mert ha ezt kimondtam, akkor mindegy, mi zajlik a fejemben. Én tudom, hogy vele vagyok. Attól, hogy most nem sikerül éppen tudatosan őrá figyelni. Milyen sokan összetévesztik, és azt hiszük, hogy az imádság az egy technika. Az imát jól kell csinálni. Nem szabad gondolni másra. Mi azért nem szabad? Ez egy kapcsolat, nem technika. Az ima az nem technika, az egy kapcsolat, az egy együttlét. És én az engem szerető valakivel akkor is együtt vagyok, ha most éppen nem ő jár tudatosan éppen most a fejembe. Ha éppen vannak, hát te nem vagy úgy azzal, akit szeretsz, hogy együtt vagytok, de a feje az eszedbe jut pár dolog, hogy mit kéne holnap vásárolni. És attól még azzal a valakivel vagy, aki szeret. Istennel ugyanez van. Vele vagyok attól, hogy az agyamban néha betódulnak bizonyos képek. Csak ezt ugye, hogy éljük meg? Elszórakoztam. Testvérek, vidéken gyóntattam nemrég, csak azért mondok vidéket, hogy senki ne vegye magára, de vidéken, messze, földön, nem Győrben gyóntattam. És a gyónások 95%-ában megjelenik ez, hogy elszórakoztam az imában. Atya, nem úgy imádkoztam, ahogy kellett volna, mert megint a kötelezőség, ugye az ima az egy kötelezőség. Nem úgy csináltam, ahogy kellett volna, hát elszórakozik az agyam, és nem tudok odafigyelni. És ez a gyónások 95%-ába bejön. Ez. És sajnos ilyen vidéki soros gyóntatásnál nincs időm arra, hogy ezt itt elmondjam. Olyankor mit? Hát elbízom a Szentlélekben, hogy majd valamit ugye beletesz. Meg akkor olyankor, ha utána prédikálhatok, akkor ez úgy kicsit elő szokott jönni. De ugye látjuk, hogy mennyire tud ez bennünket befolyásolni, hogy bűntudattal éljük meg azt, hogy egyszerűen az agyunk működik, és azt várjuk el magunktól, hogy ilyen tökéletes, ilyen koncentrációval tudjunk lenni. Testvérek, ez nem ima technika. Az ima nem a koncentrációt jelenti. Része lehet. A koncentráció segíthet, de az ima az egy kapcsolat, az egy együttlét, nem egy koncentrációs gyakorlat. Főleg nem tábor. Tehát nem egy koncentrációs gyakorlat. Tehát az imádság az egy együttlét. És hogyha nem sikerül koncentrálni, akkor nem sikerül koncentrálni, attól még ő vele vagyok. És hogy elszórakozom, hogy eszembe jut valami, na és akkor kész, akkor visszairányítom a figyelmemet Jézusra. Ha megint lemegy róla, akkor megint visszairányítom. Harag és bűntudat nélkül. Csak hát ugye a szegény gyónok, akik ezt mondják, legtöbben az imádságot ugye főleg szóbeli imádsággal azonosítják csupán. És ugye persze, hogy azt mondják, hogy hát este 11-kor elővettem a rózsafűzért, mert azért imádkozni azért kell, és akkor mondom, és akkor már nem tudok odafigyelni. Hát persze. Hát este 11-kor már ne rózsafűzérezzek, üljek bele Jézus ölébe. Kész, csináljak már ennyit, engedjem már meg magamnak azt a pihenést végre, hogy odaülök Istenhez, azt együtt vagyunk, azt jó van, még mondani valamit, még mire? És akkor jön ez a sok-sok bűntudat. Teréz ezt így folytatja. Fájdalmat okoz, amikor az imádság nem jár együtt felfüggesztéssel. Jajaj, mi ez, hogy felfüggesztés? Huha, ez egy megint egy ilyen misztikus dolog. Ugye a misztikusoknál megtörtént az, hogy így fölakadt a szemük, és tényleg ilyen extatikus állapotban voltak. Nem erről van szó most itt nekünk, hanem van olyan az imádságban, hogy harmóniát érzünk. Hát olyan is van. Nem csak olyan van, hogy elszórakozunk. Olyan imádságaink is vannak, hogy összeáll. Most nem szórakozok el. Most van. Hát persze. Ilyen is van, meg olyan is. Nem csak azt mondom én, hogy csak elszórakozott imádság van. De Teréz azt mondja, hogy van ilyen, hogy az imádság nem jár együtt ezzel a harmonikus érzéssel, mert abban az esetben, ameddig az ima tart, az ember nem érez semmi rosszat, de nagyon rossz lenne, ha ezért az akadályoztatásért abba hagynám az egészet, mondja ő. Nagyon rossz dolog lenne az, hogy azért, mert én egyszer elszórakoztam, azt mondanám, hogy hát én ezt nem tudom, én ezt már, hát nem is odafigyelek, hagyom a fenébe inkább ezt az egész imádságot. Nem. Azért, mert most elszórakoztam, nehogy abba hagyjam. És ugyanígy nem jó, mondja Teréz, ha a gondolataink miatt zavartatjuk magunkat, vagy bármit is adunk rájuk, mert ha a gonosz szellemtől származnak, el fognak múlni ezáltal. És ha a nyomorúságunkból erednek, mert hogy abból erednek, mondja ő, amely Ádám vétkéből maradt ránk sok mással együtt, legyünk türelmesek és viseljük el Isten szeretetéért. Kész. Tehát Teréz le akarja venni rólunk azt a bűntudatot, hogy ami eszünkbe jut, ami fölmerül, a személyes bűnként éljük meg. Nem. Emberek vagyunk, akik így működünk. Kész. Az Istennel való kapcsolatunk meg egy teljesen másik szinten zajlik. Ott van ez a természetes működése a fejünknek. Természetes működése az agyunknak. Ne harcoljunk ellenük, és sokkal könnyebben elmúlnak. Ugye pont ezt mondtuk a múltkor. Minél tovább harcolsz a fantázia ellen, azok a képek annál erősebbek lesznek, és nem mennek sehova. És minél inkább bűntudat nélkül, mert a legnehezebb elengedni ezt a bűntudatot, hogy ilyen jutott eszembe, már bűnös vagyok. Nem vagy bűnös. Ez csak úgy jött. Nem te akartad. Engedd el. Engedd el. Engedem, hadd menjen. Engedem, engedem. És akkor egy pár másodperc múlva ezek puf, kipukkadnak, kész. Teréz azt mondja, bármilyen nyugtalanságot és háborút el lehet viselni, ha békét találunk ott, ahol élünk. Ez nagyon jó. Ha béke van bennünk, legbelül, az Istennel való kapcsolatunk békéje, akkor a legelviselhetetlenebb dolog is elviselhetővé, hordozhatóvá válik. Igen. Tehát, hogy amikor megvan ez a belső béke, akkor még az sem fog kizökkenteni, hogy közben például a fejembe elviselhetetlen dolgok törnek be néha. Mert tudom, hogy ez nem azon a szinten van. Én máshol vagyok az Istennel. De az, hogy a világban lévő ezer szenvedéstől akarunk pihenést találni, és az Úr elő akarja készíteni nekünk a nyugalmat, és hogy bennünk magunkban van az akadály, ez szüntelenül fáj és szinte elviselhetetlen. De amikor magunkat akadályozzuk, és azt mondjuk, hogy én ilyen rossz vagyok, mert ilyenekre gondolok, ezzel magunknak szépen betettünk egy akadályt Isten működése elé. Egy lábjegyzet írja ez itt a verső várkastélyban. A nyugalom imája kifejezetten pihentető. Az embernek csak le kell ülnie, és Isten meg akarja adni neki a nyugalmi ima kegyelmét. Ha azonban az ember a saját kavargó gondolatai után megy, kizökkenti őt az imából, és akadályozza az imádságot. Tehát látjuk, az ima ne legyen már teljesítmény jellegű. Ugye ezt talán sokszor mondtam, de újra és újra kell, hogy az imát ne tévesszük össze azzal, hogy valamit produkálnom kell. Szavakat kell mondani, képekre kell gondolni. Nem kell elsősorban ezt. Segíthet. Tehát a szóbeli ima, az elmélkedő ima segíthet. Ezek mankók, eszközök. De nem egyenlő az imádsággal. Az ima mindenekelőtt az, hogy megtanulok lenni, együtt lenni ő vele, anélkül, hogy csinálnék valamit. Ezért az imához mi kell? Kell egy szék, amire leülök, És most nem produkálom magam. Nem kell valamit most végeznem, mondanom. Nekünk katolikusoknak nagy kísértés ez. Azt hiszük, az ima az egy végzendő valami. Mondani kell, csinálni, és ha kész van, akkor teljesítmény. Megvan, elmondtam, és lehet Jézuskával abszolút nem találkoztam. Csak elmondtam az imádságot. Ezért meg kell tanulnunk csupán lenni, de ezt esetleg nagyon nehéz. Főleg aki ahhoz szokott, hogy állandóan teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy én valakinek érezzem magam, ez az imára is rámegy ám, nem tudok csupán lenni. Leülök, és Uram, most nem mondok semmit, nem gondolok semmire, nem hozok elő magammal semmilyen képet, vagyok. De ez az egyik legnehezebb dolog, mert amikor csak vagyunk, jönnek föl megint, micsoda, jönnek föl a tudatalatti mocskaink. Persze, csak azokat engedni kéne egy kicsit, és aztán megszokjuk, mint amikor a fényt megszokja a szemünk egy sötétség után. Meg kell tanulnunk csupán lenni, és pihenni az imában. Megpihenni. Hányan azért nem imádkoznak, mert fáradt vagyok, és ma a rózsafüzét már tudom elmondani. Persze, hogy nem tudom elmondani. Az imádság végre egy megpihenésnek kéne, hogy legyen, hogyha valahol nem kell produkálnom, akkor az az ima, ha valahol nem kell most még dolgoznom, akkor az az ima. Csupán lennem kell, meg kell benne pihennem, és leülök, és itt vagy Uram, és itt vagyok én is, és kész. Ennyi az egész. Csak ezt olyan nagyon sokszor azt hiszük, hogy valamit csinálni kell, és hogyha nem csinálom, akkor elvesztegetett időnek érzem. Ha nem mondtam el az imádságot, akkor bűntudatom van mindjárt. Mert mit ülök én itt? Nem. Éppen Istennel vagy. Együtt vagy vele. Hát ennél nagyobb dolog kell? Nem kell. Csak mi katolikusok sokszor azt hiszük, hogy az imához valamit mindenképpen mondani kell és gondolni kell. És ezért ez a munka végén, produkció, az imám nem volt jó, mert nem volt produkciója. Nem volt neki izéje. Valami, amit Istennek mutogathatok, hogy 2 kiló rózsafüzér, 3-4 evangéliumi szakaszt át elmékedtem. Ezek mind segíthetnek, de hogyha nem érzek rá indítatást, ha szeretnék csupán csak lenni, végre lenni, együtt lenni csendben, békében ővele, akkor ezt tegyem meg. És az ima gyakorlata kapcsán, Teréz alapján e felé fogunk haladni. És csak egy záró gondolat, hagyjuk járni a malomnak ezt a kerekét, hagy őrüljük lisztünket, és közben ne hagyjunk fel az akarat és értelem munkájával. Teréz így mondja ezt, hogy hagyjuk járni a malomnak ezt a kerekét, az agyunk fantáziájának a forgását. Hagyjad! Jó van, hagyj járjon! Te nem ott vagy az Istennel, hanem még jobban belül. És azt mondja, szenvedje el ezt a szegény lélek, noha nem vétkes benne. Mert mi más tehetnénk a józanész alapján, mint hogy türelmesek vagyunk. Ne tulajdonítsunk bűnt a léleknek. Pontosan erről van szó. A bűn tudattól akar Teréz bennünket megszabadítani, hogy azért, mert az agyam működik, azért, mert elkalandozom, azért, mert képek, gondolatok jönnek az agyamba, ez még nem kell, hogy járjon bűntudattal, mert ez nem bűn. De itt akadunk meg, hogy bűnnek gondoljuk. És felhagyunk az imádsággal, negatív istenképeink vannak, megyünk vele gyónni, pedig egyszerűen csak hagyni kéne, hogy ezek hadd menjenek. Jó, hát akkor ez volt ma este, a második fejezettel folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek!